Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Egy friss tanulmány megerősítette, hogy nagy valószínűséggel meteoritok szállították az élethez szükséges szerves molekulákat a Földre. A kanadai McMaster Egyetem és a heidelbergi Max Planck Csillagászati Intézet kutatói egy csillagászati, geológiai, kémiai és biológiai modellen alapuló keletkezés elméletet dolgoztak ki. Eszerint az élet kialakulásához mindössze 100 millió évre volt szükség azután, hogy a Föld felszíne eléggé lehűlt ahhoz, hogy folyékony víz legyen rajta. A kutatók szerint a korai primitív életformákat az RNS, vagyis az önreprodukálódásra képes ribonuklein sav jelentette. Aggasztó mértékű a földközi-tenger mikroműanyag szennyezettsége, állítják olasz tudósok. A Tengerkutatóintézet mérései szerint az 5 mm-esnél kisebb műanyag részecskék koncentrációja a földközi-tengerben a legmagasabb a világon. Mértéke eléri a négyzetkilométerenkénti 1.200.000 darabot. Ezek az apró műanyag részek károsítják a tengeri biodiverzitást, és közvetve az emberi szervezetbe is bekerülhetnek. A kutatók célirányos intézkedést csürgetnek a műanyag szennyezés csökkentésére. Túljutott a klinikai tesztek első fázisán egy univerzális influenzaoltás, amelyet oxfordi kutatók fejlesztettek ki. Az új oltóanyag azért jobb a forgalomban lévőknél, mert nem kell évente lecserélni, mivel az influenzavírus összes törzse ellen felveszi a harcot. Az új vakcina a vírus felszínén található fehérjék helyett a belsejében lévőket használja. A felszíni fehérjék folyton változnak, míg a belsejében lévők állandóak. A végső kísérleti szakasz a 2018-19-es szezonban lesz, ugyanakkor a kutatók azt mondják, az új oltóanyag mellé is szükség lehet a szezonálisan előállított vakcinákra. Újabb fontos leleteket, köztük egy bronzkart, egy különös fémkorongot és a hajótest egy darabját hozták felszínre búvár régészek az ókorban a görög Antikütéra szigete közelében elsüllyedt hajóroncsból. A hajót, amely az első században süllyedt el, 1900-ban fedezték fel tengeri szivacsot kereső halászok. A roncsból számos rendkívüli lelet került már elő, ezek közül a legizgalmasabb egy ókori óraműnek tartott bronz fogaskerekekkel működő szerkezet, amelyet ókori csillagászati számológépként emlegetnek. Emberi csontmaradványokat is találtak már a roncsoknál. A tavaly előkerült csontokból a kutatók szeretnének DNS mintákat nyerni, hogy többet megtudjanak a hajó legénységéről.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
Először módosították úgynevezett bázis szerkesztéssel humán embriók DNS-ét kínai tudósok. A cél az volt, hogy kiiktassanak egy örökletes betegséget, a beta-talasszémia nevű örökletes vérképző szervi kórt. Varga Mátéval, az ELTE Természettudományi Kar genetikai tanszékének adjunktusával beszélgettem, a technikai részletek mellett arról is, hogy milyen etikai szempontokat kell figyelembe venni a génszerkesztésnél.
Technikailag egy picit különbözik a korábbi génmódosítós cikkektől. Némileg tévesen elterjedt, hogy itt most nem a genomszerkesztésen alapuló megközelítést használtánk, ami annyiban igaz, hogy valóban nem történt olyan szinten, hogy a genomhasítása, mint a korábbi próbálkozásoknál, vagy a korábbi eljárásoknál, de ugyanaz a lelke ennek a rendszernek is, ugyanaz a CRISPR-Cas9 rendszer, amit ugye a baktériumoktól lestünk el tulajdonképpen, ez a baktériumoknak az immunrendszerrel analóg rendszerét alkotja, amivel a betolakodó fágok igyekszenek elpusztítani. És nagyon fontos része ennek a rendszernek, hogy valamiképpen egy kis úgynevezett célzó vagy guide RNS molekula segítségével a baktérium meg tudja keresni azt a DNS-t, ami ugye idegen, ami a fákhoz tartozik. Ezt használjuk azóta is mi is arra, hogy az emberi genomnak a bizonyos helyeire tudjunk irányítani egy úgynevezett endonukleást, ez lenne a Cas9 fehérje, ami ott alapesetben hasít. De ennek a fehérjének léteznek olyan variánsai, már készítettek olyan variánsokat, aminek ez az úgynevezett DNS hasító vagy endonukleás funkciója nem működik, ugyanakkor minden további nélkül még mindig meg tudja keresni a célzó RNS-sel komplementer, vagy ahhoz kapcsolódni tudó DNS szakaszt a genomban. Tehát ebben a formájában, ugye ezt egy halott Cas9-nek vagy dead Cas9-nek nevezzük, már önmagában is egy érdekes funkciót tud teljesíteni, hiszen tetszőleges helyre tudunk egy fehérjét lokalizálni a genomon belül. Ami ebben a cikkben egyben újdonság, hogy ehhez a célzó DETKAS9 fehérjéhez hozzákapcsoltak egy másik fehérjét, ami viszont egyfajta pontmutációt tud indukálni a genomban, és ez egy citidin-deamináz lenne. És az az újdonság, hogy itt nem elhasították a genomot, hanem azon a helyen, ahol megcélozták, ott egy pontmutációt hoztak létre, aminek a célja jelen esetben az volt, hogy a beta-talasszémia nevű betegségnek a génjében levő mutációt javítsák vissza VAD típusú mutációra, vagyis hogy megszüntessék a mutációt.
Alapvetően milyen típusú betegségeket lehetne ilyen módszerekkel már előre kvázi megszüntetni?
Elsősorban természetesen a pontmutációkat tudnánk kijavítani, vagyis visszajavítani, vagy valamilyen kevésbé káros formára változtatni, az lenne ennek a dolognak a nagy jelentősége. De hát persze ennek van ugye a kérdésnek egy etikai oldala, tehát nyilván, hogy mennyire korán akarunk egy ilyen mutációt hozzányúlni, tehát esetleg már megtermékenyítéskor, vagyis egy ilyen örökölhető mutációt hozzunk létre, és erről még nagyon nagy viták vannak, hogy ezt mennyire lehet etikailag elfogadhatóvá tenni, hiszen végülis egy örökölhető változást viszünk bele a genomba. De vannak azért praktikusabb részek is ebben a dologban. Az egyik például az, hogy azért, ha megnézzük ebben az említett kínai cikkben is, még olyan 23% volt a sikernek az aránya, ami természetesen sok, az egy eléggé nagy mérhető mennyiség, de azért nem arról van szó, hogy van egy olyan technikánk, ami az esetek 100%-ában ki fogja tudni javítani a mutációt. Tehát ugye mérlegelni kell mindig, hogy egy ilyen beavatkozásnak mennyi előnye lehet, és ott azért ez fontos látni, hogy nincs még olyan technika, technológia a kezünkben, amivel 100% biztonsággal tudunk így ilyen változtatást létrehozni.
Említette az etikai kérdéseket, ugye az Európai Unióban vagy az Egyesült Államokban elég szigorúan szabályozzák a humán embriókkal történő kísérletezést. Kínában van-e ilyen szabályozás, tudunk-e ilyesmiről, vagy ott igazából nem is tudjuk, hogy mi történik?
Ott is azért vannak szabályozások, és ugye amikor 2015-ben először történt ilyen emberi embrió módosítás ezzel a genomszerkesztő rendszerrel, az is Kínából származott az a cikk is, és ott nagyon sokan mindenféle etikai problémára próbálták felhívni a figyelmet, de amennyire én tudom, azért Kínában sem lehet bármit bárhol megcsinálni, tehát azért ott is van egy bizonyos előírásrendszer, aminek meg kell felelni. És hát ugye látni kell, hogy ennek a dolognak a másik oldala az, hogy Európában és Amerikában valóban nagyon szabályozott, de például az Egyesült Államokban szabályozás az úgy él, hogy aki szövetségi forrásokat szeretne használni, tehát olyan támogatási forrásból szeretne kísérleteket csinálni, amelyhez a szövetségi állam adja a pénzt, akkor kell nagyon sok, nagyon szigorú etikai kritériumnak megfelelni, hogyha egyéb forrásokat tud a kísérleteihez biztosítani, akkor azért már sokkal szabadabban gazdálkodhat ezzel a pénzzel, és ezt jól mutatja az a cikk, ami viszont a nyáron jelent meg ugye a Nature-ben, mi az Oregon Health and Science University-nek egy kazak származású kutatója, Sukrat Mitalipov csoportja által készült, és ebben az esetben szintén emberi embriókat vizsgáltak, egy másik betegségének a kijavításával próbálkoztak. Ez a klasszikusabb, elvágom a genomot, és megpróbálok neki valamire olyan mintát adni, amiről javítja magát, hogy az jó legyen technológiával, és ott azért tényleg egy nagyon nagy számú, tehát közel 100 embriót használta fel ez a kísérlethez, ami összességében több, mint eddig a 3 Kínából kikerült ilyen emberi genomeditálással foglalkozó cikk csinált.
Emberi embriókról beszélünk, milyen körülmények között jönnek létre ezek az embriók, és mi lesz a sorsuk?
Különböző technológiák vannak. A legelső Kínából eredő két cikk, ahol emberi embriót manipuláltak, ott in vitro fertilizációból visszamaradt, életképtelen embriókat használtak. Ez volt a legelső megközelítés. Az említett amerikai csoport esetében ott már ők in vitro fertilizációból létrejövő, de egyébként életképes embriókat használtak fel a kísérlethez. Igaz, hogy a kísérletnek volt egy nagyon korai végpontja, ami 4-8 sejtes stádium volt, és ilyenkor tétszették ezeket az embriókat, és minden egyes sejtjüket megvizsgálták, megszekvenálták a teljes genomot belőle, hogy azt ellenőrizve, hogy milyen arányban jöttek létre a kívánt mutációk, illetve létrejöttek esetleg olyan helyen is mutációk a genomban, ahol nem kellett volna. Ez a legutóbbi cikk, amiből a beszélgetésünk indult, ami szintén ugye megint Kínából ered, ebben az esetben ahhoz, hogy olyan petesejtjek álljanak a rendelkezésükre, amelyek az adott beta-talasszémia mutációt hordozzák, tulajdonképpen egy beteg bőrsejtjei segítségével klónoztak embriókat, tehát fogtak petesejteket, amelyekből eltávolították a sejtmagot, és a beteg bőrsejtjeiből származó sejtmagot tették bele, és ezekben a klónozási eljárás első lépésein átesett sejtekben indították be a fejlődést, és próbálták megvalósítani utána a genomszerkesztést. Tehát látható, hogy különböző források vannak, ez leginkább azért van így, mert ugye az egyes kérdések megválaszolásához szükséges genomú embriókat azt így tudják legpraktikusabban és gyorsabban előállítani. Elképzelhetőnek tartom, hogy azért nem annyira távol jövőben ez azért pontosabban szabályozva lesz, hogy mi az, amit ilyen típusú kísérletekhez lehet használni, és mit nem lehet.
Ön szerint a genom szerkesztésében mi lehet a következő fontos vagy nagy lépés?
Amit látunk, ilyen praktikus problémát a genomszerkesztéssel, az az, hogy azért nem tudunk bárhol belenyúlni a genomba, tehát vannak megkötések, hogy azért ez a Cas9 fehérje hol milyen típusú genomszekvenciák közelében tud felismerni. Tehát elég szabadon tudjuk megadni neki, hogy hova menjen, de azért vannak ilyen alapfeltételek, hogy a környéken egy bizonyos nukleinsav 3-asnak kell lennie, mert csak úgy tud működni ez a fehérje. Tehát az egy fontos előrelépés lenne, ha tényleg majd eljön az a pillanat, hogy tetszőleges helyére tudjuk valamilyen, akár endonukleáz, akár ilyen említett furcsa hibrid pontmutációt okozó fehérjét vinni a genomnak. Itt még nem tartunk, de egész biztos, hogy nagyon sokan nagyon nagy energiákkal dolgoznak, hogy eljussunk ide. A másik, ami érdekes, és ugye ez az a része a történetnek, ami talán Európában történik, itt jelenleg két nagyobb labor van, ahol engedéllyel folynak emberi embriókat érintő genomszerkesztéses kísérletek, az egyik a Karolinska Intézetben, a másik pedig Londonban, a Francis Crick Institute-ban, és az utóbbiból jött ki Nature-ben szintén egy cikk, ez a Kathy Nyelkám által vezetett csoport, ahol géneket próbálnak egyszerűen elrontani, amelyeknek szerepe lehet a korai embrionális fejlődésben. Ugye, amit az emlősöknek az embrionális fejlődéséről tudunk, az leginkább egérből, kismértékben, patkányból és nyúlból származó információk, és nagyon sok mindent általánban értünk ezekről a folyamatokról, de azért azt is tudjuk, hogy vannak faj specifikus dolgok. És éppen ezért, hogy megértsük, hogy az emberi fejlődésnek a legkorábbi szakasza hogyan zajlik, ehhez az igazság, hogy valószínűleg elkerülhetetlen lesz, ugye emberi embriókon is kísérleteket végezni, és például a Kathy Nyelkám által végzett kísérlet erre egy jó példa. Ebben az esetben egy olyan gént, egy OCT4 nevű gént rontottak el, amiről köztudott, hogy az emlősök fejlődésének legkorábbi szakaszában nagyon fontos szerepe van. És az az érdekes következtetés, amelyből a cikkből kijött, hogy valóban ennek a génnek az elrontása más problémákat okoz az embrióban, mint hogyha egy egérben az analóg gént rontanánk el. Tehát ismét előjött egy olyan fajspecifikus különbség, amiről korábban nem tudhattunk, de ennek az ismeretnek most már fontos szerepe lehet a különböző fertilizációs problémák vizsgálatában is, hiszen látjuk, hogy akkor ennek a fehérjének a elromlása, vagy hogyha látjuk, hogy valamelyik ugye szülőtől ugye mutáns verzióban érkezik ez a fehérje, az milyen problémákat okozhat, amikor valahol fertilizációs kérdés merül fel.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.